but it's really not my home. My fingernails are filthy, I've got beach tar on my feet, and I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. A bottle of wine, and we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. And rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about fairy wells now. The night is a starry.
Klub Rádió. Tények, vélemények. Következnek a Klub Rádió hírei.
Fél négy van, jó napot kívánok, Riemer Péter vagyok. A sarkalatos törvények megalkotása lesz az egyik központi témája a Fidesz-KDNP évadnyitó frakcióülésének, ezt a párt frakció vezetője közölte. Lázár János azt is elmondta, hogy a jövő hét szerdától péntekig tartó tanácskozás Orbán Viktor miniszterelnök értékelő, a feladatokat kijelölő a kormány munkájáról szóló beszédével kezdődik. A háromnapos ülésen a kormánypárt képviselői meghallgatják majd az összes minisztert és államtitkárt, a tanácskozás előtt pedig összeül a Fidesz elnöksége is. Orbán Viktor egyébként ma azt mondta, Magyarország súlyos veszélyhelyzetbe sodródott az elmúlt három hónapban az euróválság miatt. Szerinte emiatt több gazdasági intézkedésre lesz szükség, és ősszel meg kell hozni a még hátra lévő sarkalatos törvényeket is. Mint fogalmazott, rég volt olyan nehéz időszaka a magyar társadalomnak és közéletnek, mint amilyen a most következő ősz lesz. Az LMP a miniszterelnök beszédére válaszul az egy kulcsos adórendszer megszüntetéséért emelt szót. Vágó Gábor, a párt szóvivője, a miniszterelnök beszédére reagálva azt mondta, az egy kulcsos adó megszüntetéséből keletkező többletforrásokat kell járulékcsökkentésre és ezen keresztül munkahelyteremtésre fordítani. Szerinte az egy kulcsos adó gátolja a gazdaság növekedését, növeli az államháztartási hiányt, ezáltal akadályozza az államadósság csökkentését is. A továbbiakban nem kíván senkivel sem vitatkozni a főpolgármester a készülő új önkormányzati törvényről. Tarlós István azt mondta, a parlamenti többség olyan törvényt alkot, amilyet akar. Szerinte a kormányzat tulajdonképpen saját magának készít jó vagy rossz törvényt, nem személyesen a főpolgármesternek. Mint fogalmazott, meg lehet alkotni egy törvényt egy szűk kör egzisztenciális érdeke alapján, és meg lehet alkotni a város működtethetőségének figyelembevételével is. Vadkender ültetvényt talált egy körzeti megbízottság váron. A több mint 400 tőből álló ültetvényre egy erdei tisztáson bukkant a járőr. A rendőrök megfigyelték a területet, így elkaptak két férfit, akik ballonokban vizet hordtak az ültetvényre. Mindkettejüket előzetes letartóztatásba helyezték kábítószerrel való visszaélés gyanújával. Ezüstérmes lett Parcs Krisztián a férfi kalapácsvetőknél a tegui szabadtéri atlétikai világbajnokságon. A szombathelyi versenyző utolsó hatodik kísérletére dobta a legnagyobbat, 81,18 század métert, ami idei legjobbja, de 6 centivel elmaradt a győztes japán versenyző eredményétől. Pars ezzel az magyar atlétika ötödik VB ezüstérmét szerezte meg, és egyben pályafutása legjobb eredményét érte el nagyvilágversenyen. Változóan napos, száraz lesz az idő a következő jó néhány napban, kellemes, 30 fok közeli csúcsértékkel számolhatunk, a hét vége hozhat esőket. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klub Rádióban.
Klub Rádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy állásportál legutóbbi felméréséről fogunk beszélgetni a következő negyed órában, amelynek fókuszában a magyarországi munkáltatók által nyújtott úgynevezett béren kívüli juttatások voltak a fókuszban, vagyis a kafetériára voltak kíváncsiak. A telefonnál már itt van velem Fica János szóvivő, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A fizetések.hu oldal csinált egy igen széleskörű felmérést, hisz, ahogy olvastam, 80 ezer munkavállaló adatai gyűjtötték egy csokorba. A felmérés az eltérést mutatott az önök elképzeléséhez képest, vagy nagyjából az lett, amit vártak?
Elmondható, hogy nagyjából olyan eredmények jöttek ki, mint a korábbi években, tehát számottevő változás nem történt a kafetéria rendszerben. Igazából arra voltunk a legjobban kíváncsiak, hogy az év első felében, mert hogy ugye ezt a legutolsó felmérést 2011 első fél évére vonatkozóan néztük meg, hány munkavállaló vagy a munkavállalók milyen aránya kapott bármiféle juttatást. Ez változott némiképp a korábbi évekhez képest. A 2011 első fél éves adatok szerint most kapott a legtöbb munkavállaló bármiféle béren felüli juttatást a munkaadójától.
Ez azért meglepő némileg, mert az ember azt gondolta volna, ugye visszaemlékezve a tavalyi igen hangos küzdelmekre, hogy a kafetériát ne csökkentsék, illetve hogy már sok felé egészen speciális módon kapják meg, vagyis mint a fizetés kiegészítés, tehát nem úgy, mint korábban, mert adózniuk kell már a cégeknek is. Tehát ebből gondolom, hogy azért ez egy kicsit meglepő, hogy még többen kaptak, és többfélét, mint a korábbi években, amikor még adómentes volt ez a juttatás. Vajon mi lehet ennek az oka?
Én úgy gondolom, hogy azért a gazdasági visszaesés hatásai miatt a munkaadók valamiféleképpen így próbálják kompenzálni a fizetést a béren felüli juttatásokkal, ugyanis a fizetésemelés talán még több költséggel, plusz költséggel jár munkaadók számára, mint hogyha bármiféle egyéb kiegészítő juttatást adnak a munkaadó, illetve a munkavállalóknak. Azt is hozzá kell tenni, hogy az adatok alapján, és most ezzel nem szeretnék ítélkezni senki fölött, de a magasabb pozíciókban nőtt a legnagyobb mértékben a kafetéria rendszer. Elég nagy a szakadék néhány juttatás esetében, és a vállalati hierarchia csúcsa felé haladva sokkal több juttatást kapnak a munkavállalók, mint mondjuk lejjebb.
Gondolom ezen senki sem lepődik meg, mert mióta a világ nem az igazság az alapja, legalábbis az anyagi dolgoknak. Ami viszont engem meglepett kicsit végigolvasva az önök jelentését, hogy a legtöbb juttatást a külföldi magántulajdonú cégek adják. Ezt néhány évvel ezelőtt tudtuk, hogy így van, de aztán valahogy úgy tűnt, hogy elmosódnak ezek a határok, és most kiderült, hogy az alkalmazottai 90%-a részesül béren felüli juttatásban, míg az állami tulajdonú cégek alkalmazottainak csak a 3/4-e, és akkor már ne is beszéljünk a magántulajdonú cégekről, amelyek Magyarországon vannak, mert ott a felét is csak alig haladja meg, ha jól emlékszem, 61-néhány%.
Így van. Hát ugye itt hozzá kell számolni azt is, hogy ugye a belföldi magántulajdonú cégek esetében a kis vállalkozások is beletartoznak, ahol csupán pár alkalmazott van, és mondjuk az a vállalkozó vagy cég tulajdonos nem engedheti meg magának, hogy annyi juttatást adjon, vagy nem veti fel a versenyt ugye a külföldi nemzetközi
vagy
cégekkel.
Fogalmazunk úgy, hogy nem olyan fontos neki, mert hogy ebben is lehet szerintem valóság, hogy nem olyan fontos nekik, és nem kerül annyira előtérben, mint egy külföldi cégnél, vagy egy állami cégnél. Tehát, hogy a magyar kis- és középvállalkozások sem bér, sem béren kívüli juttatás szempontjából még nem jutottak azért föl arra a szintre, ami az egyéb vállalkozásokat, vagy cégeket jellemzi.
Így van, és úgy gondolom viszont, hogy ugye a munkaerőpolitikája akár egy külföldi nemzetközi cég esetében, vagy egy belföldi KKV esetében teljesen más, tehát nem is kell a két cégtípust összehasonlítani, mert mondjuk egy vidéki kis vállalkozás esetében nem fontos, hogy bármiféle olyan juttatást adjon az alkalmazottaknak, ami mondjuk egy külföldi multinacionális vállalat esetében fontos lehet.
Én ezt azért megcáfolnám, mert a külföldi multinacionális cégek is már mondjuk a hipermarket láncokat nézzük, már a vidéki kisebb településeken is ott vannak, és nyilván akik ott dolgoznak náluk, azoknak ugyanúgy jár, mint egy nagyvárosban lévőnek. Tehát én meg pont azt gondolom, hogy előbb-utóbb a kis- és középvállalkozásoknak is el kell ez irányba menni.
Hogyne, mindenképpen el kell, csak mondjuk, ha mondok egy példát a hétvégi cégrendezvények akciók esetében mondjuk, ami egy külföldi cégnél a munkavállalók 3,3%-a részesül ebben a juttatásban, a belföldi magáncégeknél alig 1,5%, tehát elég nagy a különbség. És ez egy tipikus példa arra, hogy mondjuk egy multinacionális vállalatnál a csapatépítés, illetve ugye ahol nagyobb tömeg dolgozik, nagyobb csapatok dolgoznak, és több nemzetiségű ember dolgozik együtt, nagyobb jelentősége van, mint mondjuk egy 10 fővel rendelkező vidéki vállalkozás esetében, ahol az efféle juttatásnak nincs olyan jelentősége, vagy talán annyira nem fontos.
Akkor nézzük meg azt, hogy mi az, amit legtipikusabban kapnak ma Magyarországon béren kívüli juttatást a Magyarországon dolgozó emberek.
Ugye a leggyakoribb juttatás a meleg étkezési utalvány, igazából számottevő változás ebben nem történt a korábbi évekhez képest, a munkavállalók 46%-a részesül ebben a juttatásban. Akár cégtípus szerint, akár a vállalati hierarchia vagy pozíció szint szerint nézzük meg, mindig ez a leggyakoribb juttatás, legyen az mondjuk segédmunkás, vagy felsővezető, vagy hazai cég, vagy külföldi, tehát ezt adják leggyakrabban. Összességében nézve a helyi utazási bérlet még, ami a leggyakoribb juttatások közé tartozik ma Magyarországon, 15%-a a munkavállalóknak részesül ebben. Érdekes, hogy a rugalmas munkaidő még az a juttatás, ami elég gyakori, 16-17%.
Az is béren kívüli juttatásnak számít?
Igen, így van, mivel nem minden cég kínálja ezt az alkalmazottainak, tehát ez is egy külön juttatásnak számít.
Mi a helyzet az üdülési csekkel, mert ugye megint csak visszautalok az elmúlt fél év eseményeire, és tudjuk, hogy az üdülési csekk nagyon népszerű volt, nagyon sokan választották, és a hazai turizmust is jelentősen meglökte, arról nem beszélve, hogy a gazdasági hátterét is. Kevesebben kaptak-e üdülési csekket, tehát elindult-e sajnos egy lejtmenet, hogyan látják?
Egy minimális lejtmeneten indult, igen, mivel az első negyed évben a munkavállalók 16%-a részesült vagy kapott üdülési csekket munkadójától, a második negyed évben 15%, ez igazából 6%-os csökkenést mutat, és ha még korábbi időszakot nézzük meg, akkor szintén csökkent ez az érték. Tehát elmondható, hogy bár nem számottevően, de minimális mértékben igen, az üdülési csekkek száma is csökken.
Beszéljünk még például a mobiltelefonokról, meg a gépkocsikról. Ez azt gondolom, hogy közép és felső vezetői rétegekben szokott szóba jönni, illetve hogyha valaki ilyen ügynök, amit persze divatos szóval nem így hívnak, hogy ügynök, hanem képviselő, területi képviselő, azok kapnak. Itt látnak-e valamiféle változást a korábbi évekhez képest?
Számottevő változást ezekben a juttatásokban nem láttunk. Mobiltelefont összességében a munkavállalók 15%-a kap, notebookot 8%, személygépkocsit pedig 5%, de nyilván ugye a közép- és felsővezetők részesülnek leginkább ebben a juttatásban. Ha külön csak a felsővezetőket nézzük meg, akkor a felsővezetők több mint fele kap mobiltelefont munkadójától, harmaduk notebookot, illetve 37%-uk személygépkocsit is használ.
Az elején azt mondta, amikor arról beszélgettünk, hogy a béren kívüli juttatások, hogy az egységesen azt lehet mondani, hogy a segédmunkástól a vezérigazgatóig mindenki kap valamiféle béren kívüli juttatást, valamint azt is említette, hogy ahogy folyamatosan nézzük és magasabb pozíciókat vizsgálunk, ott több meg más béren kívüli juttatás van. Ez így volt a korábbi években is, vagy most valami jelentős változás van?
Nem volt jelentős változás, a korábbi években is ez a tendencia volt látható a felméréseinkből. Ugye, hogyha mondjuk például, hogy a különbségeket mi meg tudjuk mutatni, mondjuk meleg étkezési utalványt a segédmunkások 30%-a kap, a felsővezetőknek pedig a fele. Mindkét esetben ez a leggyakoribb béren felüli juttatás, tehát mindkét pozíció szintnél viszont elég nagy különbség adódik az arányokban, és a segédmunkásoknál a második leggyakoribb juttatás pedig a helyi utazási bérlet megfizetése. Az ő esetükben ugye a munkavállalók 10%-a kapja ezt a juttatást. Nyilván ugye a felsővezetőknél ez a fajta juttatás a legritkábbak közé tartozik, mindössze 6%.
Persze, meg gépkocsit kapnak tipikusan.
Így van.
Önök szerint várható-e változás, tehát mondjuk így belátható időn belül akár a második fél évben is, vagy számítanak-e valamiféle eltolódásra a béren kívüli juttatások esetében, akár további bővülésre, akár szűkülésre?
kíváncsiak vagyunk az eredményekre. Ugye leginkább az üdülési csekkeknél várunk mi is valamiféle változást, de igazából a gazdasági helyzet fogja majd megmutatni, hogy a második fél évben milyen eredmények jönnek ki. Azért úgy gondolom, hogy számottevő változások nem lesznek, inkább ugye az miatt, hogy a második fél évben majd évvégén különféle pénzügyi jutalmakat és egyéb juttatásokat kapnak majd a munkaadójuktól a munkavállalók, ebben majd lehetnek változások, de egyébként számottevő változásokkal nem számolunk.
Fica Jánosnak, a workania.hu szóvivőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és elmondta a felmérésük tapasztalatait.
Én is köszönöm szépen.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám.
Moriczka, mennyi 5x5 meg 2x3?
5x5 meg 2x3, fent a taxi télen-nyáron.
Ez a tökéletes megoldás.
Régi magyar slágerek. Horgas Eszter koncertje szeptember 3-án az Uránia Filmszínházban a Zsidó Nyári Fesztiválon.
Borzasztó nagy öröm számomra, hogy egy ilyen szerelmetes, igazi nagy koncertelőadásra van felkérésünk a Zsidó Nyári Fesztiválon. Ami számomra is nagyon nagy meglepetés, hogy egy olyan vendégművésszel dolgozhatom ezen az estén, mint Botos Éva színművésznő, aki már mint színésznő a kritikusok nagyon pozitív kritikáját elnyerte, de mint énekesnő pár évvel ezelőtt tűnt fel a Sakorko együttesben, és én akkor hallottam őt először énekelni. Rögtön beleszerettem a hangjába, mert egészen káprázatos, finomságú és érzékenységű hang, úgyhogy ő lesz a partnerem, és Milos Pón is így, aki pedig a külföldi útjaim alkalmával ismertem meg, egy fantasztikus virtuóz harmonikás, valamint a jól ismert Lezsetben csapatom. Úgyhogy a csapat egészen fergeteges, és az anyag meg a szerelem köré épül. A vágyakozás, a beteljesedés, az elengedés, a halál, és az újrakezdés, és az öröm dramaturgiájára épül az este, nagyon jól ismert régi magyar slágereket felhasználva, a Szomorú Vasárnaptól a Vártalak, a Pák is aranyom, Kislánk ezekkel, Meseató, és ezek mind olyan feldolgozásban, ami azt remélem, hogy újat tudnak adni, hiszen ezek a nagyon jól ismert slágerek azért valljuk be őszintén sokszor unalomig hallgatjuk őket ugyanabban a feldolgozásban, most pedig azt remélem, hogy valami egészen újat kaphat majd a közönség.
Horgas Eszter koncertje szeptember 3-án az Uránia Filmszínházban, a Zsidó Nyári Fesztiválon.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége szerint fáradtak, alulfizetettek az egészségügyben dolgozók, öregedő félben van a házi orvosi rendszer, sok, nagyon sok a betöltetlen álláshely. Szóval, hogy elég drámai a helyzet, hogy mi van ezek mögött, a kijelentések mögött, erről fogunk beszélgetni. A telefon túlsó végén már itt van velem Balaton Péter, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének titkára. Jó napot kívánok! Aztán, ahogy olvastam, amit nyilatkoztak, hogy nagyon sok az úgynevezett befejezetlen kezelés, amit én nem egészen értek, mi az, hogy befejezetlen kezelés. Tehát, ha én elmegyek valakihez, akkor tovább küld, ez azt jelenti?
Így van, hogyha jelentkezik a házi orvosnál, már ha épp a körzetbe töltött, és nem egy helyettessel találkozik, akkor az bizony időigényes, hogy megvizsgálja, a szükséges kivizsgálásra elküldje, különböző adatok alapján felállítsa a diagnózist, beállítsa a terápiát, és ennek alapján ön vagy az illető páciens meggyógyuljon. A befejezetlen kezelés annyit jelent, hogy ezen a szinten a páciens gyógyítása nem fejeződik be, hanem a szakrendelői hálózatba, illetőleg nagyon sok esetben a kórházi hálózatba kerül, és ott fogják majd a kezelését folytatni, illetve a betegségét meggyógyítani. Na most mi úgy gondoljuk, hogy egyfelől rögzült téma, hogy milyen sokba kerül az egészségügy, ezen belül milyen sokba kerül a kórházi rendszer, és talán két üde év van, amikor az adott kormányzat a házi orvosi rendszer megerősítésén keresztül próbálta az egészségügy kérdését megoldani. 93-94-ben, mikor a házi orvosi rendszert, mint olyat létrehozták, ez az Antal, illetve Boros kormány idején volt, illetve illetőleg Mikola minisztersége idején 2001-2002-ben, amikor létrehozták a praxis jogot. Egyébként a házorvosi rendszerrel mérhetően az egészségügyi kormányzatok nem foglalkoztak, mindig megpróbáltak a kórházi rendszerből, amely nagyon sokba kerül, pénzt kivonni, mert ott hirtelen nagy megtakarítások érhetők el. Most nekünk az a véleményünk, hogy egy házat ugye nem a tetején kell kezdeni építeni a tetőnél, hanem az alapnál. Tehát, hogyha egy jól működő, minden praxist betöltve működő házorvosi rendszer sikerül létrehozni jogképzett házi orvosokkal, és ezen a szinten minél több beteg meggyógyítása befejeződik, tehát idézve saját magunkat, kevés a befejezetlen kezelés, ebben az esetben értelemszerűen sokkal kevesebben kerülnek a szakrendelői, illetőleg a kórházi rendszerbe.
Illetve lényeg... bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítom, nekem még az jutott eszembe, én is járok a saját házi orvosomhoz, hogy a prevenció az egy olyan nagyon szépen hangzó a megelőzés kifejezés, de hogy konkrétan soha nem jut erre idő.
Tehát... Ez a véleményünk valóban, hogy szó szerint létfontosságú lenne a prevenció.
Mert hogyha van prevenció, akkor nem leszek beteg, vagy ritkábban leszek beteg, kevesebbet kell elmennem a házi orvosomhoz, illetve preventív jelleggel, és nem fogok a szakrendelőkbe megjelenni, mert nem vagyok beteg.
Így van, de ez azt kell, hogy a házi orvosnak legyen ideje arra, hogy a pácienssel foglalkozzon, uram, bocsá, például a páciens sorsát, ha mégis tovább utalja, figyelemmel tudja kísérni. Ez viszont azt kell, hogy érdemes legyen elmenni házi orvosnak. Tehát ne egy alul fizetett rendszer legyen rendkívül sok munkával és felelősséggel, hanem lehetőleg minden körzet legyen betöltve, és ne kelljen mondjuk 2-3 körzetbe adott esetben egy házi orvosnak helyettesítenie. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ebben a rendszerben mintegy 10 milliárd forint bekerülne, ezt nagy mértékben meg lehetne erősíteni, és több év távlatában egyszerűen a kórházba jutó betegek száma csökkenne le. Tehát így a kórházi rendszert úgy lehetne, hogy mondjam, csökkenteni, illetőleg olcsóbbá tenni, hogy ez mondjuk nem a halálozás növekedésében nyilvánulna meg az olcsóság, mert azért most olyan tendenciát látunk az elmúlt években, hogy a halálozások száma, ha nagyon csekély mértékben is, de növekszik.
Mi az, amit önök javaslatként le tudnak tenni, vagy le fognak tenni? Tehát egy kicsit a konkrétabb dolgokról beszélgessünk.
Háziorvosi rendszer megerősítése véleményünk szerint oda kell jelenleg pénzt irányítani, akármilyen kevés pénz van, tehát ez az egyik. És a biztosító ne kártya alapján fizesse, hanem a befejezett kezeléseket és a prevenciót ösztönözze.
Mert hogy ma úgy fizeti kártya alapján?
Igen, így van. Tehát az, hogy minőségileg valaki meggyógyult, ez nem jelente pluszbevételt a házi orvosnak. A másik, hogy a szakorvosok, illetőleg a rezidenség bérét meg kell emelni. Tehát bért kell emelni, nem ösztöndíjakat adni különféle címen határozott időre, mondjuk 5 évre ösztöndíjat adni, és utána 10 évre elkötelezni, és a második 5 évben senki nem tudja, hogy az illetővel az ösztöndíja megszűnt.
De ez gyakorlatilag megbukott, nem annyira csekély volt az
érdekében? Hát egyszerűen megbukott, de várható volt is, hogy megbukik, mert annyira tapasztaltak már a rezidensek, és hát a szakorvosok is, hogy nem vállalnak kétszer annyira időre kötelezettséget, mint amennyi időre támogatást kapnak, arról nem beszélve, hogy ez egy bérfeszültséget is jelentene, hát amikor a képzett szakorvosnak kevesebb a bére, mint a képzetté.
Mert hogy ez ezt eredményezi?
Ezt eredményezte volna. Itt egyébként nekünk konkrétan az a véleményünk, hogy évi szinten 40 milliárd forintból 25 ezer orvosnak lehetne nettó 100 ezer forintos béremelést adni. Ugyanakkor több mint 1000 orvos hagyja el évente az utóbbi évben, 2 évben Magyarországot. Az orvosegyetemek nem képesek ma ennyit képezni. Most 1040 év, 45 év körüli szakorvos, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, annak a megszületésétől a kiképzése, hogy ő ilyen szinten tud dolgozni, az mintegy 40 millió forintba kerül, tehát 40 milliárd forint eltávozik évente az országból. Zárójelbe megjegyezném, hogy a 40 milliárdos béremelésből rögtön levének a járulékok. A szegény alulfizetett orvos rezidens az itt fogja elkölteni a megkeresett plusz pénzt, tehát lejönnek belőle az adók, az áfa. Tehát az a 40 milliárdos béremelés valójában tán 20 milliárd forintba kerül a végső elszámolásnál. Tehát ez a másik javaslatunk. és a harmadik pedig, hogy mindaddig radikális kórház leépítésről nem lehet szó, még a háziorvosi rendszer ezt nem teszi lehetővé, ugyanis ha
felül... De hogy előbb kellene a háziorvosi rendszert tetszhalott állapotából föléleszteni, és utána lehet a kórházok bezárásáról vagy racionalizálásáról beszélni. Tehát
a racionalizálás, ez megint egy szlogen.
Igen,
a koncertás és racionalizás ma a két divatos szó. Ennek az a lényege, hogy a nagy méretű kórházak a helyzetüket úgy próbálják átmenteni, illetőleg saját sorsukat jobbá tenni a kisebb kárára, hogy racionalizásról és koncentrációról beszélnek.
A korábban bevezetett és megbukott, vagy megbuktatott, mindegy honnan nézzük, vízidíj, az segítette valamit annó a házi orvosok helyzetén?
Csekély összeget jelentett, tehát a vízidíj valójában nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Tehát egy nagy társadalmi felháborodást okozott, egy társadalmi konfliktust okozott, és közel sem volt akkora összeg egészében, amely megoldhatta volna az alapellátásnak a helyzetet.
Nem is segített semmit?
Hát véleményem szerint nem. Én úgy gondolom, nem ebből az irányból kell megközelíteni.
Na de most is vannak olyan hangok, hogy ugyanezt a szót nem használják, de hogy nem elképzelhetetlen, hogy valami hasonló, nevezzük tarifának, be fognak vezetni.
Én személy szerint, tehát erről az elnökségünk nem foglalt most állást, úgy gondolom, hogy nem ebből az irányból kell megközelíteni a kérdést.
Önök eltárgyalnak egyébként, tehát önök megtették a maguk javaslatait, itt el is mondta az elmúlt percekben, nyilván eljuttatták az illetékeseknek, leülnek önökkel tárgyalni, meghallgatják az önök érveit?
Egyelőre erről nem ültünk le tárgyalni.
De várják, hogy...
Várjuk. Mi teljesen nyitottak vagyunk, szakmai szervezetnek tartjuk magunkat, akik nem politikai, hanem egyszerűen szakmai állásfoglalásokat teszünk közzé. Jó szándékkal, minden jó szándékú emberrel szívesen tárgyalunk, és minden jó szándékú szervezettel. Legyen ez akár az egészségügyi kormányzat is.
Balaton Péternek, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége titkárának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
És köszönöm.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután természetesen ismét várom Önöket a rádiók elé.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Meu guru, porto seguro, onde eu vou...
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgetőtársa
Vinci János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok, és elmondom, hogy melyek azok a témák, amelyeket mindjárt megbeszélhetünk a mai műsorunkban. Vészhelyzet van Magyarországon, gazdasági vészhelyzet, állítja a miniszterelnök Orbán Viktor, hozzátéve Európa egyre inkább követi a magyar non-ortodox gazdaságpolitikát, jelentsen ez bármit is. Aztán beszéljünk